A mi segítségünk és nagyheti húsvétra készülő Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 464. énekünket énekeljük annak minden versével. 464. énekünk első verse így kezdődik. Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem, íme, megnyitom. Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a lehetőségért, hogy itt lehetünk, hogy összegyűlhetünk a te házadban újra, hogy készüljünk az ünnepre. Urunk, te látod a mi utunkat, te látod a mi gondolatainkat és érzéseinket is, amivel most jöttünk hozzád. Köszönjük, hogy veled együtt és egymás közösségében is készülhetünk az ünnepre. Urunk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy elcsendesedjünk. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy kicsit elgondolkozzunk azon, hogy hol vagyunk, hol tartunk, hol állunk, merre tart a mi életünk. Mi az, ami hiányzik, mi az, ami megvan, mi az, amit meg tudunk köszönni neked, és mi az, amit szeretnénk kérni tőled. És köszönjük, hogy azon is elgondolkozhatunk most újra, hogy mi is az, amit te megtettél értünk ott akkor, azon a nagy héten, húsvét előtt és az ünnepen, nagypénteken és húsvét vasárnapján. És elgondolkozhatunk azon, hogy mit tett meg értünk a te fiad, Jézus Krisztus, hogy milyen utat jár be értünk. Köszönjük, hogy mi most itt a padokban ülve gondolhatunk arra az útra, ami számára a fájdalmak útja volt, a szenvedések útja volt. És köszönjük neked azt is, hogy készítesz nekünk, készítesz olyan üzenetet és olyan ajándékot, ami számunkra is megerősítő lehet. Annak ellenére, hogy ez a szenvedések útja volt, a fájdalmak útja, ami a halál felé vitt, mégis ezen az úton, lépten nyomon nyíltak virágok, amik jelezték, hogy az átokból áldás fakad, a halálból élet fakad. Így kérünk ezért a mai estéért is, hogy így add nekünk a te áldásodat, legyél velünk a te lelked által, és áld meg a mi Isten tiszteletünket és ígére figyelésünket. Amen. Készülve az ige hirdetésre, a 42. Zsoltár 1. és 7. versét énekeljük. Ezt a vágyat fogalmazza meg ez az ének is. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Isten igéjét Máté evangélium a 27. fejezetéből olvasom, a 11-től a 18. versig terjedő szakaszban így szólít meg bennünket az Isten üzenete. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus, nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit őt kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Amen. Jézus szenvedés történetének újabb állomásához érkezünk el ezzel az ige szakasszal, amikor a helytartó Pilátus elé viszik, ott áll, és ez a helytartó lesz az, aki majd végül kimondja, vagy jóvá hagyja a halálos ítéletet. Két ember áll egymással szemben, egy vádlott és az ő bírója. Talán nem is mind a ketten állnak, lehet, hogy Pilátus ül, és ezzel is fejezi ki azt, hogy ő még ülve is hatalmasabb annál, aki szemben áll vele. Nem egyenlő felekként állnak ott szemben egymással. Az egyik az elítélt, és a másik az, aki majd az ítéletet kimondja. Az egyik az, aki szenved, a másik pedig, aki ezt a szenvedést okozza, vagy majd az ítéletével kiteljesíti. De hogyha kicsit mélyére nézünk ennek az eseménynek, hogyha nem csak a felszínét látjuk mindannak, ami itt történik, akkor azt vesszük észre, hogy itt egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy két ember áll egymással szemben, és mind a kettő szenved. Igaz, hogy máshogyan, de mind a kettő szenved. Ebben a részben és a következő versekben is, meg az összes idézetben a Bibliában, ahol Pilátus kerül elénk, úgy találkozunk vele ebben a Jézus ellen való perben, mint aki a hatalom képviselője, és mégis, mint aki tele van kétségekkel, tele van bizonytalanságokkal, aki küszködik magával, vívódik önmagával, gyötrődik, és egy ilyen gyötrődő és szenvedő ember képe áll előttünk Pilátus személyében. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy Jézus szenvedés történetében így van egy másik is, egy másik szenvedés történet, Pilátus szenvedés története. És milyen érdekes az, hogy az ő személye mennyire mutatja, milyen tipikus példája annak, hogy valaki ott van fenn, van, akinek hatalma van, mindene megvan, amit csak kívánhat, és ez mégsem garancia a szenvedés ellen, hogy őt is elérheti a szenvedés. És el is éri. Mi az ő szenvedésének az oka? Az, amit már mondtam is, hogy ő nagyon-nagyon bizonytalan ebben a helyzetben. Tele van kétségekkel. Döntenie kellene egy helyzetben, és nem tud dönteni. Aztán amikor mégis dönt, akkor tudja, hogy nem ezt kellett volna választani, hanem ennek az ellenkezőjét. Bizonytalan és kétségeskedik. És aki bizonytalan és kétségeskedik, annak nincsen békéje. És akinek nincsen békessége, az szenved. Így van előttünk Pilátus is ebben a történetben, mint aki tele van bizonytalansággal és tele van kétségekkel. Szenved ő is, és ahogy a következő részből, a következő versekből kiderül, még a felesége is szenved, aki azt üzeni neki, hogy ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert éjszaka álmomban sokat szenvedtem miatta. Így van előttünk Pilátus, és hogy mennyire bizonytalan, hogy mennyire tele van kétségekkel, az kiderül abból is, hogy akárhányszor megszólal, ebben a részben mindig csak kérdez. Csak kérdéseket tud feltenni. Három kérdést is megfogalmaz, három kérdést is feltesz, de igazán csak egyet kellene feltennie. Három kérdést fogalmaz meg, pedig csak az elsőt kellene megfogalmaznia. Az a legjobb kérdés az összes közül. És hogyha erre a kérdésre komolyan venni azt a választ, amit kap Jézustól, akkor talán nem is tenné fel a következő kérdéseket. Hogyha végignézzük ezeket a kérdéseket, akkor ebből látszik, hogy ő hogyan próbál az ő bizonytalanságán, az ő kétségein, az ő szenvedésén segíteni, hogyan próbálja megtalálni azt, amit ő keres. Mert érzi Pilátus, hogy ez a per, ez nem csak Jézusról szól, hanem őről a magáról is. Számtalan olyan eset volt, amikor hoztak már hozzá valamilyen elítéltet, hogy ő mondja ki az ítéletet fölötte, de ez az eset egészen más. Először találkozik talán Jézussal, de ebben a találkozásban felismeri Jézusban azt a valakit, aki szembesíti önmagával. És nem csak az a kérdés Pilátus számára, hogy mi lesz Jézussal, és ebben hogyan dönt, neki saját magával, a saját életével kapcsolatban is kérdése van, és nem találja az utat. Saját magával kapcsolatban van a legnagyobb bizonytalanságban. Ki vagyok én? Hol vagyok én? Jó helyen vagyok, és azt teszem, amit kell, és tényleg tudok dönteni mindig úgy, ahogyan azt várnám magamtól is. Nézzük tehát ezeket a kérdéseket, amik közül az első így hangzik az ő szájából Jézus felé, te vagy a zsidók királya. Igen, ez a legfontosabb kérdés ott akkor Pilátus számára is. Az a kérdés, hogy vajon Jézus tényleg az-e, akinek mondja magát, illetve aminek sokan mondják, hogy Jézus tényleg az-e, aki királya lehet, nem csak a zsidóságnak, hanem ennek az egész világnak is. És Jézus válaszol erre a kérdésre, és azt mondja, te mondod. Igen, kérdésként fogalmaztad meg, de te magad is érzed, hogy így van. Én király vagyok. Király vagyok, jól mondod, jól sejted, jól gondolod, már-már tudod is. Talán nem is kellene kérdezned. Igen, ennél egyértelműbb választ Pilátus nem is kaphatna. Egyértelmű a válasz. Mint ahogy mi is szoktunk kapni Istentől egyértelmű válaszokat. Kérdezünk az Istentől valamit, és ő megmutatja, hogy mit kellene tennünk, és ez valahogy mégsem elég. Mint ahogy Pilátusnak sem volt elég ez a válasz, hiába volt egészen egyértelmű. Nem volt neki elég a válasz, és tovább kérdezett. Van, amikor mi is így vagyunk. Hogy hiába van ott az Isten válasz, hogy mégis tovább kérdezünk. Nem elég az, amit ő mondott. Nem elég egyértelmű. Még szeretnénk bizonyítékokat. Valahogy úgy vagyunk, mint Gedeon, amikor Isten elhívta, és ő maga beszélt vele, és megerősítette őt, de Gedeonnak ez nem volt elég, hanem kellett a gyapjú, azt kitenni, aztán még egyszer, kellettek a csodák, kellettek azok a jelek, amik aztán kétséget kizáróan igazolják azt, hogy Isten mit akar tőle. Pedig ebből az egy válaszból is már kiderül az, hogy mi a válasz erre a kérdésre, hogy Jézus valóban az a király, akinek sokan mondják, és az, akinek Pilátus is megkérdezte, hogy ő az-e valójában. De mégsem elég a válasz, és Pilátus tovább kérdez, és a második kérdésben azt kérdezi tőle, nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Ezt kérdezi, mert Jézus ellen sok vád megfogalmazódott itt is a főpapok részéről, és Jézus nem válaszol ezekre a vádakra. Hallgat. Nem válaszol sem a vádakra, sem Pilátus kérdésére. Mert Jézus Pilátusnak sem felel ekkor már. Mintha nem is hallaná sem a vádakat, sem a kérdést, nem mond semmit. Arra gondoltam, az jutott eszembe, hogy nem sokkal ezelőtt virágvasárnapon ugyanez a kérdés hangzott Jézus felé, amikor megtisztította a templomot, és ott a templomban lévő gyerekek dicsérték őt, és a farizeusok azt kérdezték tőle, hallott, hogy mit mondanak ezek? És Jézus akkor válaszolt erre a kérdésre nagyon nagy alázattal és szeretettel, és azt mondta, hogy hallom. Igen, hallom őket. Hallom a gyermekeimet, akik hozzám jönnek, akik őszinte szívvel jönnek hozzám, akik szeretnek engem, akik nálam keresik a kérdéseikre a választ, azoknak meghallom a hangját. A vádakat nem hallja meg Jézus, de azoknak a hangját, akik mennek hozzá az ő kéréseikkel, azokat meghallja. Aki a vágyait fogalmazza meg, azokat nem hallja meg Jézus, de aki a vágyait viszi oda Jézushoz, azokat meghallgatja. Aki nem elítélni akarja őt, hanem kéri tőle az ítélet alól a felmentés saját maga számára, azokat Jézus meghallgatja. Nem hallgatja meg a vádakat, de meghallja az ő gyermekeinek a kérését, a háláját, az ő kiáltásukat. Ő meghal minket. Meghal minket, amikor hozzáfordulunk. Nem hallod, hogy mit mondanak ezek? Kérdezik ott akkor a farizeusok. De igen, hallom. Hallom őket, mert az enyémek, mert értük jöttem, és értük megyek majd a keresztre, és értük megyek majd a pokolra, és értük megyek fel majd a mennybe, ahol leszek, hogy halljam őket, és halljam az ő kérésüket. Jézus nem hallja meg itt a vádakat, és nem hallja meg, vagy nem akarja meghallani Pilátus kérdését sem, és nem válaszol rá. Hallgat. Hallgat, mint ahogy a főpapok előtt hallgatott, mint ahogy Heródes előtt hallgatott, úgy hallgat most itt is Pilátus második kérdésénél. Azt mondhatnánk, hogy Jézus hallgat, amikor ott áll az ellenségei előtt. De csak az ellenségei előtt szokott Jézus hallgatni? Nem fordult elő velünk is az, hogy úgy éreztük, hogy ő hallgat. Hogy mi kiáltunk hozzá, és ő lehet, hogy meghallja, amit kiáltunk, de nem válaszol. Nem mond semmit. Milyen fájdalmas az, amikor valaki, aki Jézushoz tartozik, kiált hozzá, elmondja az ő kérését, és Jézus, minthogyha nem hallaná, nem válaszol és nem mond semmit. Milyen fájdalmas az, amikor átéli az ember, hogy Jézus hallgat, meg hallgat a Biblia is, hiába nyitom ki és hiába olvasom, minthogyha más nyelven szólna, minthogyha nem nekem írták volna, hallgat a Biblia, és van, amikor az ige hirdetések sem szólnak, azok is hallgatnak, nem találok benne semmi olyat, ami nekem szólna. Jézus hallgat. Lehet, hogy megvan ennek az oka. Lehet, hogy pont az az oka, és azért hallgat Jézus, mert azt szeretné, hogyha az első kérdésre adott válaszát, azt komolyan vennénk. Azért nem válaszol Pilátusnak, mert szeretné, hogyha Pilátus elgondolkozna azon, amit Jézus adott az első kérdésre való válaszként. Te vagy a király. Te mondod, hogy én vagyok. Ez a legfontosabb kérdés. És hogyha valaki ezt megérti és komolyan veszi, akkor talán fölöslegessé válik a többi kérdés, ami megfogalmazódna az emberben. Hogyha ezt a legfontosabbat valaki komolyan veszi, akkor lehet, hogy a második kérdés már nem hangzik el. Lehet, hogy Jézus azért hallgat, hogy komolyan elgondolkozzunk azon, ami a legfontosabb, hogy ő a király, a világ mindenség királya, és az én királyom is. Pilátus felteszi mégis a második kérdést, és kicsit az volt az érzés, amikor olvastam, hogy nem is csak Jézushoz szól ez a kérdés, hanem önmagához is egy kicsit. Pilátus magát is kérdezi, hogy vajon miért is nem válaszol Jézus. Pilátus magát is kérdezi, de magában sem találja meg a választ, mint ahogy Jézus sem adja meg neki ott a választ. És aztán hangzik a harmadik kérdés. Ez már se nem Jézushoz, se nem önmagához, hanem a tömeghez szól ez a kérdés. És ezt kérdezi az ott álló sokaságtól Pilátus, mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Elgondolkoztam azon, hogy Pilátus vajon tényleg komolyan gondolta el, hogy a sokaság Jézus fogja választani. Miközben tudta azt, hogy Jézust irigységből adták oda és szolgáltatták ki neki, valóban látott esélyt arra, hogy a tömeg lesz az, a sokaság lesz az, aki végül megoldja az ő kétségeit, az ő bizonytalanságát, és véget vet az ő belső útkeresésének és szenvedésének. Ez a harmadik kérdés inkább már csak önigazolás, inkább már csak egy gyenge kísérlet arra, hogy Pilátus megpróbálja megnyugtatni magát, és hogy felmentse magát ebben a helyzetben. Próbálja megnyugtatni magát, próbál véget vetni a kétségeknek és a bizonytalanságnak, de nem sikerül, mert rossz helyen kérdezi. Itt harmadszor már egészen rossz helyen kérdezi. Nem talál nyugalmat magának. Folytatódik a kétség, folytatódik a bizonytalanság. Hiába mossa majd a kezeit, és hiába mondja azt, hogy ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől. Itt már nem kérdez, itt már kijelent, de itt már a kijelentés mögött sincsen bizonyosság, hanem ott is ott van a kétség és a bizonytalanság. Hogy mit élhetett át Pilátus ebben a helyzetben, sőt azután is, hogy Jézust elvitték, keresztre feszítették. Reményik Sándor írja az ő versében, amikor elképzeli azt az estét, azt az éjszakát, és hogy hogyan éltem mindezt át Pilátus, ezt mondja a költő. Az alkony megy, az est, az éj leszáll, de a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, és nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég lándzsásom odakünn, vagy üres volt talán a szívem. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe. Mi közöm hozzá, feszítsétek hát, te véreskezű, szennyes csőcselék, feszítsd meg hát a messiást. Éle, meghale, egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot. Mi közöm hozzá, feszítsétek hát, vigyétek. Vitték, a kereszten holt. Ki tudja, talán mégis király volt. Jézus szenvedés története véget ér a kereszt halállal és a feltámadással. Pilátus szenvedés története nem ér véget, hanem folytatódik. Folytatódik az élete végéig. Ha csak nem tűnik el a talán abból a mondatból, és ha csak nem értette meg egyszer igazán azt, hogy mégiscsak király volt az, aki ott állt előtte. Ha ezt nem értette meg, akkor végig ott maradt benne a bizonytalanság és a kétség önmaga felől, az élete felől, és végig folytatódott a szenvedés története. Ott volt a bizonytalanságban, és három kérdést tett fel. Jó lenne Pilátus történetéből megtanulnunk azt, hogy elég csak az első kérdést feltenni. Mert előfordul az, hogy mi is bizonytalanságba kerülünk. Előfordul az, hogy az ember elbizonytalanodik. És minél fontosabb kérdésekben bizonytalanodik el, annál nagyobb lesz benne a békétlenség, annál nagyobb lesz benne a szenvedés. De előfordul az ilyen. Előfordul, hogy elbizonytalanodunk, akár a hitünkben is, akár más fontos kérdésben. Amikor valamiről úgy érezzük, hogy már nincs meg az a bizonyosság, ami volt, valahogy elveszett, ami eddig megvolt. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy kérdezzünk, de olyan valakit kérdezzünk, aki megbízható, aki biztosan tud nekünk választ adni. Ne önmagunktól, ne is csak az emberektől kérdezzünk, hanem imádságban kérdezzünk attól, aki egyedül képes arra, hogy a kétségeinket eloszlassa és elűzze. Kérdezzük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki egyedül tudja, és egyedül tudja megtenni azt, hogy elveszi a mi bizonytalanságunkat, és elveszi a mi kétségeinket. Ki ismerne jobban, mint ő? Ha pedig így van, akkor tegyük fel neki azt a kérdést, a legfontosabbat. Te vagy a világ mindenség királya. Te vagy az én királyom. És Jézus válaszolni fog, és azt mondja, hogy te mondod. Jól gondolod, és jól tudod, hogy én vagyok az. És folytathatjuk a kérdéseket, másféle formában feltéve, de a lényege mindegyiknek ugyanez lesz. Te vagy az, aki a fiatalságomban mellettem állsz, és megőrzöl, hogy ne tévedjek rossz útra. Te vagy az, aki, hogyha te jónak látod, és te is úgy gondolod, akkor van hatalmad arra, hogy adj nekem társat, adj nekem munkát. És Jézus azt fogja válaszolni, hogy te mondod, hogy én vagyok. Te vagy az, aki mellettem állsz a gyászban, a veszteségben, a fájdalomban. Te vagy az, aki ott állsz a betegágya mellett, Te vagy az, aki ott fogsz állni a halálos ágyam mellett, és egyszer majd te állsz meg az én sírom mellett is. És Jézus ezekre a kérdésekre is azt válaszolja, hogy te mondod, én vagyok. De hidd el, hogy én vagyok, és vedd komolyan, hogy én vagyok ez a király. És hogyha mindezt komolyan veszed, akkor talán nem fogod kérdezni a többi kérdést. Lesz benned még kérdés. Ott lesznek a hogyanok, és ott lesznek a miértek. És lehet, hogy néha úgy fogod érezni, hogy nem válaszolok a kérdéseidre. De hogyha erre az egy kérdésre tudod a választ, akkor azt is el fogod tudni fogadni, hogyha a hogyanokra és a miértekre most éppen nincsen válasz. Olyan jó lenne ezt a kérdést komolyan feltenni Jézusnak, és komolyan venni az ő válaszát. Mert erre a kérdésre ő mindig válaszol. Mindig azt fogja mondani, igen, te mondod. Ne csak kérdezz, hanem vedd komolyan, hogy én vagyok a te királyod. Pilátus szenvedés története nem ért véget. És a mi szenvedés történetünk, az tart még. Hogyan vagyunk? Olyan jó lenne azt, és azt kívánom ezen a nagy héten, hogy bárcsak úgy tudnánk megállni az Isten előtt, hogy őt megkérdeznénk, hogy odavinnénk a kétségeinket, a bizonytalanságainkat, és meghallanánk ezt az egyetlen választ, és akkor talán a többi kérdés is elcsitulna bennünk. Olyan jó lenne, hogyha a kereszt és a nyitott sír olyan választ adna, ami aztán a többi kérdésünket is elnémítja, és ami elveszi a kétségeinket és bizonytalanságainkat, és ami egészen közel von oda magához, az Istenhez. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi olyan sokszor úgy tekintünk a mi fájdalmainkra, a mi szenvedéseinkre, hogy azok elhomályosítják a tiédet, a te szenvedésedet. Urunk, te végigjártad ezt az utat, és úgy szenvedtél, hogy benned nem volt semmi kétség és semmi bizonytalanság, de tudtad, hogy a helyeden vagy, tudtad, hogy ezt kell tenned, és mégis annyi mindenért ártatlanul téged. Urunk, szeretnénk most mi hozzád vinni a kétségeinket, a bizonytalanságainkat. Mi szeretnénk tőled várni a bizonyosságot, az igazi bizonyosságot, az igazi békességet. Szeretnénk tudni megállni előtted, és meghallani a te válaszodat. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy tudhatjuk egészen bizonyosan azt, hogy te mindig meghallgatsz bennünket. Hogyha mi őszinte szívvel jövünk hozzád, meghallgatsz bennünket, és akkor is kezedben tartod az életünket, amikor úgy érezzük, hogy nem jön válasz a kérdéseinkre. De mi tudhatjuk a legfontosabbat. Tudhatjuk, hogy te vagy valóban a mi életünknek a királya. Engedd, hogy hadd tudjunk így nézni rád, és hadd tudjunk így nézni a saját életünkre, annak minden kérdésére. Köszönjük, hogy végső válaszokat, azokat mindig nálad találhatjuk. Urunk, köszönjük, hogy te azért szenvedted végig ezt az utat, hogy megszabadíts bennünket a lelki gyötrelmektől, a bizonytalanságoktól és a kétségektől. Ezt szeretnénk most mi is megköszönni, és kérünk téged, úgy, ahogy majd kérni fogunk az énekben, hogy el ne tántorodjék tőled a mi életünk. És hogy a mi életünk az semmiféle módon ne távolodhasson el tőled. Kérünk, hogy hallgass meg ezt a kérésünket is, és mutasd meg újra és újra, bizonyítsd meg a te szeretetedet, a te szavaiddal, a te tetteiddel, válaszolj nekünk, Urunk, mert erre van a legnagyobb szükségünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetésként szeretettel mondom, hogy következő napokban is alkalmunk és lehetőségünk lesz összegyűlni itt a templomban, és figyelni Isten igéjére, azokra az ige szakaszokra, amik a bibliaolvasók kalauz szerint elénk kerülnek a következő napokban is. Isten tiszteletünk végén a 338. énekünk mind a négy versét énekeljük. 338. dicséretünk első verse így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Testem egy koron, nagyon.
Semmifelől ne aggódjatok, hanem könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.